Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, jó volt így elénekelni azt is, hogy hogyan kell végigjárnunk a keskeny utat, és miközben botlanak a gyöngék, segíthet az erős, a célt látjuk magunk előtt, és így járjuk végig a te vezetéseddel, a te segítségeddel és erőddel azt az utat, amelyet kijelöltél számunkra. Köszönjük, hogy ezen az úton nem egyedül vagyunk, bár kevesen vannak, akik ezen járnak, de akik egymásra is úgy tudunk odafigyelni, hogy közben a tekintetünk előre néz, ugyanazt akarjuk mindannyian, veled célba érni. Kérünk, hogy most is légy jelen közöttünk, és áld meg az igét, annak magyarázatát, hallgatását, add, hogy most is útmutatást kapjunk arra nézve, hogy milyen lelki gyümölcsöt kell megteremnünk, és áld meg azt a bizonyságtételt is, ami el fog hangzani, hogy mindannyian épülhessünk hitünkben, reménységünkben, szeretetünkben, veled való kapcsolatunkban. Szent lelkedet áraszt ki most is, hogy értsük és szívünkbe zárjuk a te ígéret. Amen. Folytatjuk a lélek gyümölcse sorozatunkat. Akik már megszámolták, vagy emlékeznek rá, 9 szőlőszemből, vagy 9 narancsgerezből áll ez a bizonyos gyümölcs, amelyről itt egyes számban szól az ige, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, vagy az utolsót a Károli Biblia fordítás szerint mértékletességként is ismerjük. Kettesével hallottuk az első 6 gyümölcsöt, és most akkor maradt még 3, úgyhogy ezen az estén 3 gyümölcsről lesz szó, és akkor, amikor ennek a végére érünk, holnap még a délelőtti istentiszteleten, mint egy összefoglalását kapjuk a hetünknek. Tehát az utolsó 3 maradt, hűség, szelídség, mértékletesség, vagy önmegtartóztatás, és most Isten igéje vedessen bennünket azon, hogy ezt a 3 gyümölcs részletet, mert nem külön gyümölcs ez, ezt a 3 gyümölcs részletet jobban értsük, meglássuk, hogy megvan-e bennünk, és hogyan tehetünk rá szert, hogyan lehet a miénk is. Az első a hűség. Ahogyan a többi gyümölcsnél is kiderült már, vagy gyümölcs részletnél is, hogy nem a mi emberi ügyességünk és igyekezetünk eredménye ez, hanem Isten lelke munkája bennünk, ezért mindjárt az elején azt kell megnéznünk, hogyha ezek az Isten tulajdonságai, például a hűség is, akkor milyen módon jellemző ez Istenre, és mennyiben lehet ez a miénk is, hogyan lehetünk mi is az Isten hűségéből nyert hűséggel az ő hűséges szolgái, az ő hűséges eszközei, hogyha megteremjük a hűség nevű gyümölcsöt is. Isten hűségéről több helyen is ír a Biblia. Az ő hűsége először is abban nyilvánul meg, hogy nem vonja meg tőlünk a szeretetét. A hűség az nem ingadozik, hogy egyszer hűséges, egyszer meg gondolegyetés mégsem. Isten az ő szeretetét nem vonja meg az övéitől, nem csal meg bennünket, hanem ő tényleg hűséges, és lehet rá számítanunk. Ugyanis Isten szövetséget kötött velünk, és a szövetséget azt nem lehet csak úgy megszakítani, nem lehet csak úgy felbontani, a szerződést azt felszokták bontani, de a szövetséget nem lehet, és Isten ilyen szövetséget, felbonthatatlan szövetséget köt velünk, amit az ő hűsége garantál. Hűséges Isten, aki elhívott minket az ő fiával való közösségre, és ebben is az ő hűsége nyilvánul meg, hogy bár nem vagyunk méltók arra, hogy ebbe a közösségbe olyan módon részünk lehessen, az ő hűsége mégis lehetővé tette, hogy mi közösségben lehessünk Jézus Krisztussal, az Isten fiával. Nem hagy minket erőnkön felül kísérteni, ez is az ő hűségét jelenti, sőt, a kísértéssel együtt a szabadulás útját is megmutatja. Aki hűséges, az nem hagyja a másikat a pácban, nem hagyja cserben, hanem segít kiszabadulni a bajból, és ha megteheti, akkor vigyáz arra, hogy a másik ne kerüljön olyan helyzetbe, ami számára veszélyes, vagy az ő veszélyt okozná. Az Isten hűsége nem enged minket erőnkön felüli kísértésbe sem. Hűséges az Úr, aki megerősít, és aki megőriz a gonosztól. Valóban ezt is tapasztalhatjuk minden nap, ahogyan az ő ereje az átsegít nehézségeken, gondokon, bajokon, és ő valóban megőriz a gonosztól. Nem is tudjuk, hogy mi mindentől őrzött már meg minket, mert csak egy kis részletét látjuk, a nagy része el is van takarva előlünk. És az Isten hűsége szemben áll a mi hűtlenségünkkel. Ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, ő önmagát meg nem tagadhatja. Az Isten hűséges lényével nem fér össze a hűtlenség, ő nem is tud hűtlen lenni, ő a természeténél, lényénél fogva hűséges. Hát ez a hűséges Isten hív bennünket is arra, hogy az ő hűséges emberei szolgái legyünk. Isten meg is parancsolja nekünk, hogy mi is ebből a hűségből élve hűségesek legyünk. A Példabeszédek könyvének eléggé az elején található ez a felszólítás. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged, közd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Az, hogy a szívünk táblájára legyen ez fölírva, ez még sokkal közelebb van hozzánk, mintha jegyzett füzetünkbe írnánk fel, vagy a határidőnaplónkba, hogy el ne felejtsük. Ha szívünk táblájára van fölírva, akkor nem feledkezhetünk el róla. Így lehetünk mi is hűségesek, hogy ez nem hagy el bennünket. Az emberektől, amit megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál. Ahogy egy iparos embertől is elvárjuk, hogy az ígéretét tartsa, hogyha megígérte, hogy ekkora lesz kész a háztartási készülékem javítása, akkor ehhez az ígéretéhez levő hűséget el is várjuk tőle. Tőlünk is Isten ilyen hűséget vár, hogyha valamit megígértünk, ha valamit úgy gondoltuk, azt meg is tartsuk. Egyébként pedig a hazugság bűnébe kerülnénk, és még jobb az is, hogyha valaki szegényen marad, mintha a hazugság bélyege lenne rányomba. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik, az Úr szolgái is legyenek ilyen hűségesek, keresi, ki az a hű és okos szolga, és jó lenne, hogyha erre két feltartással azonnal jelentkezünk, hogy igen, itt vagyok, én vagyok, lehet rám számítani. Ez nézhetjük költői kérdésnek is, de az a jó, hogyha erre válaszolni is tudunk, hogy igen, itt vagyok, Uram, használj engem. A hűségünk az egyrészt Isten iránt, másrészt emberek iránt mutatkozik meg. Először azt nézzük, hogy Isten iránti hűségünk mit jelent. Jézus elmondja, hogy lesznek olyan idők, és már ez eléggé itt tartunk, amikor nem könnyű hűségesnek lenni. Mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, vagy a másik fordításból, ahogy talán az idősebbek jobban ismerik, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Isten a hűséget ilyen módon jutalmazza, az örök élettel jutalmazza, és ez sem azért, mert megérdemeljük, mert mi nagyon jók és hűségesek voltunk, hanem egyszerűen azért, mert ha az Isten lelkének a gyümölcsét ilyen módon is megteremjünk, akkor mivel maga Jézus Krisztus a hű és igaz tanú lakozik bennünk lelke által, ő érette kapjuk meg az üdvösséget. A hűség, ahogy az előbb már említettem, az ígéretünknek a komolyan vételét is jelenti. Egy konfirmációs képet tettem oda, amelyik emlékeztet bennünket arra, hogy akik konfirmáltak, azok már tettek egy olyan ígéretet Isten és a gyülekezet előtt, hogy Jézus Krisztus követője, az ő egyházának holtig hűséges tagja leszek. Ezt a gyakorlatban is olyan módon megvalósítom, hogy igét olvasok, imádkozom, templomba járok, adakozom, úrvacsorázom, és ezt az ígéretet Isten akkor hallotta. Lehet, hogy még akkor túl fiatalok voltunk hozzá, de az ígéretet kimondtuk, és Isten ezeket is számon kéri. Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hűségesnek lenni Istenhez azt is jelenti, hogy az ő népéhez, az ő gyülekezetéhez is hűségesek vagyunk. Így írja a zsidókhoz írt levél, hogy saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ez most nem azt jelenti feltétlenül, hogy ha ugyanennek az egyháznak egy másik gyülekezetébe költözünk lakóhely szerint, akkor nem léphetünk át ugyanott abba a közösségbe is, mert hogy a saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, akkor az lesz a másik a saját gyülekezetünk, akkor ott lesz az a közösség. Tehát itt nem erre vonatkozik, hanem ahol már megismertük azt, hogy Isten milyen hűséges hozzánk, ahol az ő igéje szól, ahol az ő hívei vannak együtt közösségben, ahol az úrvacsorában, a sákramentumban is közösségben lehetünk. Ezt ne hagyjuk csak úgy el, hogy hátat fordítunk és elfordulunk, mert Isten hűségére nekünk is a hűséggel kell válaszolnunk, Isten iránti hűséget jelenti. Hűség a másik ember iránt. Amikor a hűség szót halljuk, akkor legtöbb embernek mindjárt a házastársi hűség jut eszébe, mert hogy a házassági esküben is elhangzik, hogy hozzá hű leszek, és itt, amit Isten igéje mond, Jézus Krisztus mondja, hogy megvan ez írva már a Biblia első lapjain, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy már nem kétes, hanem egy. Jézus aláhúzza még, amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. Ha hűtlenek vagyunk ilyen módon a társunkhoz, akkor nem csak egy emberi kapcsolatot szakítunk szét, hanem ha ez az Isten egybe szerkesztése volt, akkor nekünk nincs jogunk azt elválasztani, szétválasztani, még ha nehéz is, még hogyha ez úgy is van, hogy könnyebb lenne most külön élnünk. Lehet, hogy akkor nem Isten szerkesztette egybe, hogyha nem tudunk békességben lenni. Ha Isten szerkesztette egybe a kapcsolatunkat, akkor viszont ő képes azt helyre is állítani, képes rendbehozni is. Amit Isten szerkesztett egybe, azt ember el ne válassza, ez is a hűségnek a része. A Bibliában találunk más ilyen emberi kapcsolatokat is, ahol szintén a hűségnek a megnyilvánulása látszik. A Rút könyvében, emlékszünk a történetre, Naomi a férjével és két fiával elmegy Betlehemből Moab mezeire az éhínség miatt, ahol meghal először a férje, azután a két fia is, és maradt a két menye, közben otthon már van kenyér, elindulnának vissza, és Naomival vele jön a két menye is, és azt mondja nekik, hogy nem kell, hogy velem gyertek, hiszen nektek megvan itt a magatok élete, meg újra férjhez is mehettek, akkor hagyjatok csak engem elmenni. És ők azt mondták, hogy nem, veled megyünk. Tovább unszolta őket egyikük, ő aztán sírva átölelte, megcsókolta és visszafordult Orpá. Rút pedig azt mondta, hogy ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. És ahogyan egy menny és anyós között egy ilyen bensőséges kapcsolat létre tud jönni, Isten minden ilyen emberi kapcsolatunkat erőssé és szilárdá tudja tenni, hogyha a lélek gyümölcsét megteremjük, a hűséget. Van Pál apostol leveleiben is egy szomorú mondat: Démász elhagyott engem, mivel e világhoz ragaszkodott. Nem Pál apostolhoz ragaszkodott, nem az Úrhoz ragaszkodott, hanem ehhez a világhoz ragaszkodott. Hűtlen lett munkatársához, szolgatársához, mert Pál apostolnak munkatársa, szolgatársa volt. Hűtlen lett, valóban máshova kötődött. A hűtlenség ezt is jelenti, hogy én az eddigi kapcsolataimat megszakítom, és valahova máshova kötődök ezentúl. Lehet, hogy hűségesnek látszik, hogy én máshova ragaszkodom, de Istennel szemben és azzal szemben, akitől elszakadtam, ez a hűtlenség bűne. A hűség nem lehet változékony, mert nem a hangulataink, nem az érzéseink határozzák meg, hanem a döntéseink. Az, hogy én kihez vagyok hű, vagy kihez nem, nem a körülmények határozzák meg, nem az éppen hangulatom, hanem az, hogy én úgy döntök, hogy én itt akarok maradni, úgy döntök, hogy ide akarok tartozni, én úgy döntök, hogy kapcsolatban akarok maradni, vagy pedig úgy döntök, hogy elengedem, megszakítom, és máshova megyek. A döntésünket pedig Isten nagyon is komolyan veszi, nagyon is komolyan gondolja. Ezért is fontos, hogy az Isten lelke teremje meg bennem a hűség gyümölcsét is, mert alapjában véve a hűtlenség egy olyan emberi tulajdonság, amelyik a bűnnel annyira megvan bennünk, hogy mi könnyen elengednénk azt, aki vagy ami talán fontos volt eddig, de most nem olyan egyszerű, de a döntésünk az, ha én az Urat akarom követni, ha őt akarom szolgálni, akkor a hűségben is ennek meg kell látszódnia. Tehát a hűség, mint gyümölcs, ilyen módon jelenik meg. És most ennek a végéhez érkezve egy énekverset énekeljünk, a 304. ének 5. versét, ahol az Isten hűségére hűséggel válaszolunk, ahogy ennek az utolsó két sorában énekeljük, hogy hűségedre hűséggel másokat unszoljak. következő gerezd, vagy következő szőlőszem a szelídség, amelyik nagyon hasonló a békességhez, a türelemhez, amiről már eddig szó volt. Ez is egy olyan belső tulajdonsággá válik, amely meghatározza az embernek az egész jellemét, egyéniségét, hogy az Isten szeretete, Jézus Krisztus szelídsége ott van-e bennünk, és kiárad-e a mi életünkön keresztül is. Jézus maga, aki megtanít bennünket erre, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Jézustól tanulhatjuk meg a szelídséget, gondoljunk arra, hogy amikor például őt szidalmazták, gúnyolták, akkor nem kezdte el átkozni azokat, akik bántották őt, hanem szelíden, mint egy bárány, néma maradt, vagy úgy válaszolt, hogy imádkozott az övéért, imádkozott az ellenségeiért is a kereszten. Ez az ő szelídsége, amely mint a bárány, az Isten báránya, Jézusnak az alap természete volt. Aztán ez a szelídség lehet ő általa a mi alaptermészetünk is, amikor azt mondja, hogy a ti szelídségetek, vagy szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Erről ismernek bennünket, hogy mi szelídek vagyunk, akik, amikor belegázolnak a lelki világunkba, akkor is tudunk csendben maradni és szelídek maradni, vagy pedig kikérjük magunknak, vagy pedig kirobbanunk, vagy pedig vágjuk vissza a megjegyzéseket. Mit jelent a szelídség? Legyen ismert minden ember előtt, mert a gyümölcsökről lehet megismerni bennünket. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és még az előző, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Isten igéjét is szelíden fogadni. Volt már arra is példa, hogy az Isten igéje valakit megszólított, és az illető nem tudta szelíden fogadni, hanem azt mondta, hogy ha itt ilyen kemény szó hangzik, akkor én nem megyek többet Isten tiszteletre, én nem akarok erről hallani. Nekem rossz ez, hogy egy ilyen lelki tükröt tartanak elém. Nekem rossz az, hogy Isten bűnnek nevezi azt, ami bűn bennem. Én ebből nem kérek, és nem tudja szelíden fogadni. A szelídség az azt jelenti, hogy én alázattal el tudom ezt is fogadni. Egy lelkipásztorral történt, hogy amikor őt megvádolták mindenféle félig igaz, félig koholt vádakkal, elmondták a legnagyobb gazembernek minden, és akkor a végén csendesen annyit mondott, hogy csak ennyit tudtok rólam elmondani, pedig ha tudnátok, mi minden van még a szívemben. Tudta úgy fogadni ezt, hogy az Istentől kapott szelídséggel válaszolt, nem visszafordítva rájuk, hogy nézzetek csak először magatokba is, hanem tudott szelíden válaszolni. Ezt is az Isten lelke munkája bennünk. Az a két rajz, ami a cím mellett van, az a nap és a szél, a szél és a nap versengéséből levő illusztráció. Ismerjük azt a mesét, amikor a szél és a nap versengenek, hogy melyikük tudja vándorról levenni a kabátját. A szél megpróbálja letépni erős fújással a vándorról a kabátot, hogy annál jobban beleburkolódzik, végén még a hátát egy sziklának is nekitámasztja, hogy nehogy lejöjjön róla az a köpeny. Aztán a nap pedig a szelíd kedvességével, ahogy melegen süt, lekívánkozik róla, és sokkal többet elért a szelídségével, mint a szél minden erejével. Valami hasonlóról beszél a Példabeszédek könyve, amikor azt mondja, hogy, türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri. Itt a károli bibliafordításban úgy van, hogy a szelíd szó megtöri a csontot. Tehát még sokkal nagyobb ereje van a szelíd szónak, a szelídségnek, mint egy jól odamondott megjegyzés. Ha ugyanazt csendesen és szelíden tudjuk elmondani, hogy valakit akár inteni, figyelmeztetni, ha arra van szükség, azzal a szelíd és határozott kedvességgel, ha úgy mondjuk el, sokkal nagyobb esélye van, hogy az illető átgondolja és megfogadja, mintha földbe döngöljük őt. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet, ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek. Tehát ha valaki megkérdezi, hogy ha te keresztjén vagy, akkor hogy élhetsz így vagy úgy, és ha erre fölkapom a vizet, és elkezdem én először őt számon kérni, hogy hogy kérdezhetsz tőlem ilyet, azzal nem érek el semmit. Ha pedig szeriden elmondom, hogy bizony botladozom én is, de van nekem egy olyan uram, aki fölsegít ezekből, és ő az ő erejével és az ő segítségével mégis előrébb juthatok, és van értelme annak, hogy én Jézus Krisztus követem, akkor már is más lesz az eredménye. Tehát nem ajtóstól rontok az illetőbe, hogy én most meg fogom téríteni egy percben. Általában azok, akik frissen megtértek, azok hajlamosak erre, hogy azonnal mindenkit a hitre el akarnak juttatni és megtéríteni, és éppen a szelídség hiányzik belőlük, de a szelídség az ilyenkor is sokkal többet ér. Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. Inkább vállaljuk a szelídséggel levő olyan közösséget, akik ugyanazt akarják, ugyanúgy élnek, mint azok közé kerülni, akik gőgösek és másképpen élnek. Az alázatos szelídséggel fogjuk megtalálni az igazi lelki közösségünket is. És Jézusnak ehhez is egy ilyen ígéretet tartozik, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ez a 8 boldogmondás egyike. Ott is egyik-másik lelki gyümölcs nagyon szépen megjelenik. Igen. Így tettem fel a kérdést, hogy birka vagy bárány, mert ugyanazt az állatot jelenti, és mégis, hogyha az egyik szóval vagy másik szóval mondjuk, akkor a birkánál ugye azokat gondoljuk ide, akik ilyen maga tehetetlenül állnak, akiket ki lehet használni, akiket akármire lehet használni. Hát Jézus Krisztus juhai, bárányai nem ilyen birkák, akikkel bármit meg lehet csinálni. Nem tehetetlenséget, nem határozatlanságot jelent ez a szelíd természet, hanem a jó pásztorhoz tartozó báránynak az engedelmes, de határozott szelídségét, és tulajdonképpen ezt várja tőlünk a mi úrunk, és ezt szeretné megteremni lelke által bennünk. Ez a szelídség. És ahogy Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, az énekíró is ezt a kívánságát énekbe fogalmazta meg. 459. éneknek a 4. versét fennállva énekeljük el, hogy az ülés se fárasztan el bennünket. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd. És az utolsó, a mértékletesség, vagy önmegtartóztatás. Tulajdonképpen ugyanarról a szóról van szó, az egyik bibliafordítás így, a másik úgy fogalmazza, amikor ott van az a kísértés, hogy nem vagyunk megelégedve azzal, amink van, hanem még többet, még többet, még többet akarunk, akkor ezt megfelelő önuralommal, korlátozással, mérsékléssel, mértékletességgel, ön megtartóztatással lehet ellensúlyozni. Amikor például látunk egy sebességkorlátozás táblát, akkor lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy most az a tábla korlátoz bennünket, valójában nekünk magunknak kell meghoznunk azt a döntést, hogy én nem fogok most 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni, és ezzel tartom magam az előíráshoz, ezzel védem azoknak az életét is, akik ott a lakott területen laknak, meg védem az én helyzetemet is, igazodom ahhoz a rendhez, és Isten is olyan rendet adott nekünk, amiben a kevéssel jobban boldogulunk, mint hogyha nem tudjuk a mértéket. Van egy ilyen szólás, hogy jóból is megárt a sok. Sok minden példázza az, hogyha a kevés a hasznunkra válik, ugyanakkor nagy mennyiségben használjuk, akkor az már a kárunkat okozza. Kis mértékben orvosság, nagy mértékben méreg, és ez igaz olyanokra is, hogy alkohol, gyógyszerek, élvezeti cikkek, internet használat. Ha nem ismerjük a mértékét, akkor ez kárunkra válik, és nem a hasznunkra, hanem akár pusztulást is okozhat. Itt van meg az a függőség veszély, hogy egy ideig még tudom talán szabályozni, korlátozni, de hogyha ezt a mértéket nem veszem komolyan, a végén az veszi át az uralmat, mert mögötte áll az a valaki, a gonosz, a kísértő, a sátán, aki ezeket az eszközöket használja, és valójában nem is az alkoholtól, vagy a kábítószertől, vagy attól fogok függeni, hanem attól, aki ezeket használja ilyen csábító eszközül. Ezért nekünk itt is Jézus Krisztusra kell figyelnünk, aki nekünk azt mondja, hogy állj, megállj, és hogyha mi magunk is nem tudunk, akkor megállt parancsolni, vagy korlátozni, gátot szabni, akkor azt gondolom, hogy ez jó nekem, valójában nem, valójában árt. És hol van az a határ, ameddig elmehetek, ki mondja meg nekem, én magam döntöm el, vagy el tudom fogadni azt, hogy az én uram, akinek a kezében van az életem, ő nagyon bölcsen meg tudja mondani, hogy mennyit, mint ahogy egy orvos is megmondja, hogy a gyógyszerből mennyit vehetek be, hogy meggyógyuljak. Ha ezt túladagolom, akkor azzal még betegebb leszek, és még nagyobb bajt okozok. Így van ez a lelki életben is a mértékletességgel. Isten nem a jót akarja tőlünk megvonni. Nem azt akarja, hogy nekünk kevesebbünk legyen, hiszen mindaz, amit adott nekünk, az jó. Ahogyan a Timóteushoz írott levélben olvashatjuk, Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Tehát Isten csupa jó dolgot adott nekünk, amivel jól kell tudnunk élni, hálaadással és mértékkel, és akkor a javunkat szolgálja. Így is mondja Pál, minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Tehát, hogyha már az uralmat elveszítem, mert az akaratom is, mint egy rabságba kerül, függőségbe kerül, akkor én már nem szabadon rendelkezem innentől, hanem én leszek rabbá, és ebből csak Jézus Krisztus adhat szabadulást. Nem kell elmennünk addig, hogy idáig eljussunk. Timóteusnak is azt javasolja Pál, hogy ne csak vizet igyál, hanem gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel élj egy kevés borral is. Szóval az iszrákosok is nagyon jól ismerik ezt az igét, csak azt az egy szót felejtik ebben benne, hogy kevés. Hogy élj egy kevés borral, hanem úgy gondolják, hogy ez az ige, ez felbuzdítja őket arra, hogy mértéktelenül is fogyasszák. Nem, az is ott van, hogy kevés, és a mértéket is itt megadja az ige. Aztán házastársaknak írja Pál, hogy ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Tehát a házasságon belül a szexuális testi kapcsolatot sem megtiltja Isten, hanem ezt is, mint egy nász ajándékba adja a házasságba, hogyha ezzel is jól élünk, ez is a javunkat szolgálja. Ha nem megfelelően élünk vele, az viszont bajt okoz. Van úgy, hogy Isten kifejezetten meg is húzza ezeket a határokat, és korlátozza, hogy miből mennyit lehet, mi az, aminek ennyi vagy annyi a mértéke. A negyedik parancsolatban például a munkának is meghúzza a korlátát. A 7 napból 6 napon át munkálkodjunk, dolgozzunk. A munka és a javunkat szolgálja, de hogyha a pihenésnek az idejét is munkával töltjük, abból idegösszeröppanás, abból stressz, abból baj származik. Találtam egy ilyen igét a Példabeszédek könyvében, hogy ha mézet találsz, egyél, amennyi jól esik, de túl sokat ne egyél, mert kihányod. Tehát ott is amennyi jól esik, és itt, amikor az ember már mohó lesz, és nem, azt mondja, ezt nem lehet abba hagyni, akkor már bajt okoz. És nekünk nem szabad odáig elmennünk, még a legegészségesebb és a legkedvesebb dolgoknál sem, mint például a méz, hogy túlzásba visszük. Ne részegeskedjetek, mert a borra a léhaság jár együtt, itt is a határt húzza meg. Tehát lehet addig, hogy a pörkölt után az emésztés könnyebben menjen, de nem addig, hogy részegeskedjünk. Többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Tehát az emberi vágyak azok magasabb szintet húznának meg. Gondoljunk arra, amikor az öreg, itt nem az öreg halász, hanem az a mese, amikor az aranyhal mindig megkérdezi a halásztól, hogy mit kívánsz, hogy meg megkérdezi a feleségét, és akkor először a kunyhó helyett egy házat, aztán egy palotát, aztán meg már a nem tudom milyen uralmat is kéri. Nem tud megállni az ember, amikor a saját vágyai hajtják, de ha meg tudunk elégedni azzal, amit Istentől kaptunk, akkor már nem az emberi vágyak hajtanak bennünket, hanem az Isten akarata, ami szabályozunk, és így lehetünk mértékletesek. Ifjakat is, időseket is inti az ige, az ifjúkori kívánságot pedig kerül, írja Timóteusnak, Titusnak meg azt mondja, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek. Úgy látszik ez életkortól függetlenül mindenkinek kísértése, hogy mohó legyen, kabzsi legyen, többet kívánjon. Isten igéje időnként olyan lehetőséget is biztosít, amikor böjtöt tartunk valamiből, tehát még a szokásos mértéknél is lejjebb vesszük. Általában Isten igéje nem kéri tőlünk azt, hogy aszkéta módon éljünk, hogy önsanyargotó és magunktól mindenben megvont módon mondjunk le a javakról. Van, akinél ez is megvan, például voltak az Ószövetségben a názír fogadalmat tett emberek, akiknek egy életre szólóan le kellett mondaniuk a borról és a részegítő italról, meg a hajvágásról, de általában Isten nem ezt kívánja, hogy csupa lemondás legyen az életünk, de van olyan, amikor le kell tudnunk tudatosan mondani valamiről azért, hogy minőségileg több időt töltsünk az Úrral. És ez a böjt, amikor az imádság, az Úrral való közösség fontosabb annál, mint amit én jónak érzek. És mi mindenből lehet böjtöt tartani, általában az ételre vagy a húsra szoktunk ilyenkor gondolni, de nem csak azokból lehet böjtöt tartani, hanem sok minden olyanból, ami ugye a kestelésünkhöz hozzátartozik, felsoroltam itt egy pár dolgot, nassolás, kávéot, az ételek, italok, a testi élvezetek, kényelem, szex, szórakozás, tévé, internet, mobil és egyéb kütyük, bocsánat, nem találtam jobb szót ide, amikor valaki a munkába menekül és túlhajszolja magát, akkor abból is sokszor böjtöt kell tartanunk ahhoz, hogy legyen időnk a csendességre, az Úrral való kapcsolatra. Sokszor a beszédből is böjtöt kell tartanunk, mert annyi minden ki jön belőlünk, ami nem a lelki hasznot szolgálja, hanem más. Jobb akkor inkább csendben maradni, és az Úrral több időt tölteni. Az Isten szerinti böjt Ézsaiás 58-ban szépen leírja, de hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kefteléseteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok. Nekem az olyan böjt tetszik, mondja az Úr, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, összetörsz minden jármot, oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant. Tehát nem csak az, hogy én lemondok valamiről, hanem oda is adom annak, akinek szüksége van rá, és ez az igazi böjt, amelyik nem arról szól, hogy hú, én milyen áldozatkész vagyok, hogy erről is le tudok mondani, meg arról is, hanem ami nem csak nekem válik hasznomra, hanem szolgálok is azáltal vele. Isten ezt a fajta lemondást szereti jobban, ami nem egyszerűen egy fogyókúra, vagy egy éjségsztrájk, hanem amivel a másikat is segítem. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben, mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Az evés-ivás mértéktelensége helyett az igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm, és mindjárt odaérkeztünk a többi gyümölcs részhez is, ahol a békességről és örömről már ugye eddig szó volt. A lélek gyümölcsekedet között így szerepel a mértékletesség vagy önmegtartóztatás, segíti a többi érvényesülését is. Látjuk, hogy egy azon gyümölcsről van szó, sokféleképpen megfogalmazva. Köszönöm szépen, így ennyi volt, amit el tudtam így mondani ezekről, és egy imádsággal kérjük Isten segítségét ehhez. Urunk, megvalljuk előtted, hogy nagyon sokszor pont azok a gyümölcsök hiányoztak az életünkből, amelyek leginkább rád mutattak volna, a hűség, a szelídség, a mértéktartás vagy önmegtartóztatás. Annyira emberi módon éltünk, gondolkodtunk, hogy nem engedtük át az uralmat neked. De segíts kérünk arra, hogy mindezek, amiknek a felsorolását ezen a héten hallottunk és tanultunk, ezek láthatóvá váljanak rajtunk. Mélyítsd el azt az élő kapcsolatot bennünk, amely segít minket arra, hogy ne kiizzadjuk ezeket a gyümölcsöket magunkból, hanem szinte magától megteremhessük, mind a mi lelkünk javára, mind társaink javára, a neked való szolgálatra. Amen. Köszönöm szépen, és azt a kánont, ha el tudnánk énekelni, amelyik összefoglalja a 9 gyümölcsöt, és utána egy bizonyságtételt hallgassunk meg.
Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség,